kertbarátok.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok, a Kertbarátok szerkesztője. Pakot Mónika összeállításában megjelent az Én Laka gyümölcsészeti öröksége Szávai Márton tanító gyűjtése nyomán című könyve. Ennek kapcsán beszélgetünk a székelyföldi tájfajta gyümölcsök fontosságáról. Miért fontos visszatelepíteni a régi, elveszett gyümölcsfajtákat? Azt már tudjuk, hogy a régi tájfajták ellenállóbbak a betegségekkel szemben, ugyanakkor az ízvilágban is igen sokszínűek, de más funkciójuk is lehet, segíthetnek a víz megtartásában, jövőbeni kertészkedésnek a fontos tagjai. Pakot Mónika a könyv szerzője Farkas Lakán él. Ő is ezzel foglalkozik, többek közt tájfajták telepítésével, neki is sikerült már több fajtát visszatelepíteni kertjébe, amelyről már gyümölcsöt is szüretelhetett. Kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánok!
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska, macska, kövek. Haza-haza, igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mit zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska, macska, kövek. Haza-haza, igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát. Feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagyvilágnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk. Hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska, macska, kövek. Haza-haza, igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, itt megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza-haza jövök, itt megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot. Haza-haza és végre itthon vagyok. Itthon vagyok.
Kedves hallgatóink, Pakot Mónikával beszélgetünk. Van ez a könyv, ami nemrég megjelent, ugye az a címe, hogy Én Laka gyümölcsészeti öröksége. Hogyan jött az ötlet, hogy ezt a könyvet ilyen formában meg kell írni? Miért pont ez a témája ennek a könyvnek, hogy hogyan indult ez az egész ötlet?
Egy kérdéssel igazából már két fontos témát is érintünk. Az egyik az, hogy ebben benne van a tájfajta gyümölcsök iránti érdeklődésem nekem, és másik felül pedig ott van ugye Szávai Márton bácsi, aki Én Lakán tanító, 94-95 éves, és azt láttam, hogy nála ott van egy nagyon nagy tudás és tapasztalat, amit ő már nem tud úgymond leírni. Tehát nagyon éles eszű, és nagyon fit még mindig, tehát fizikailag, de most már nem lesz képes egyedül ezt megtenni, úgyhogy 2 évet szántunk rá, hogy én jártam ki hozzá, beszélgettünk, és fotókat készítettünk, és megszületett ez a könyv. Azért, hogyha ő már nincsen közöttünk, mindenképp a tudása az megmaradjon nekünk.
A tájfajták iránti érdeklődés az honnan ered? Van esetleg ilyenfajta tevékenység, kertészeti tevékenység, ahol ön is tevékenykedik, vagy honnan ered ez az érdeklődés?
Igen, hát ez nagyon érdekes. Én igazából ugye Farkaslakán nőttem, 14 éves koromig itt éltem, aztán bentlakásba kerültem, kollégista lettem, de addig nagyon erősen élt bennem ez a tapasztalat, hogy a természetben lenni, fák között lenni nagyon jó hatással van rám. Tehát én emlékszem gyerekkorból arra, hogy a nagyszüleim kertjében ülök, volt egy nagy pónyikalmafa, és hogy ülök alatta, és ott el vagyok. Talán innen kezdődik a természethez való kapcsolódás, és aztán hát 2007-2008-ban fogalmazódott meg úgymond projekt szinten is az első ötlet. Én külföldön tanultam, és akkor jöttem haza, és 2008-ban írtam egy ilyen első projektet, amiben az volt számomra a kérdés, hogy pontosabban a feladat, hogy térképezzük föl Székelyföld természeti örökségét, és nézzük meg, hogy ezt a természeti örökséget hogyan lehet úgy fenntartani, hogy ebből a tulajdonosoknak, gazdáknak is egyfajta mellékjövedelem származzon. Ennek nagyon személyes vetülete is volt, hogy én pont abban az időben vesebetegséggel a kórházban voltam, Németországban, és egy veseműtét után, és hát nagyon sok vizet kellett igyak, és a barátaim különböző gyümölcsleveket hoztak, amilyen frissen préssel gyümölcslé volt, és így nem volt nehéz ezt a sok vizet, sok folyadékot bevinnem. Aztán hazakerültem ide Erdélybe, Farkaslakára, és azzal szembesültem, hogy hát én nem tudok más vizet inni, mert az ásványvíz az nem jó, a sima víz van, de hát hogy csak a sima víz vagy a teja van. De közben láttam, hogy itt van még rengeteg tájfajta gyümölcs a kertekben, és valahogy azzal szembesültünk, hogy az emberek ezt nem értékelik, valahogy nem látnak ebben egy értéket, mert hát az volt, hogy vagy fölszedik és pálinkát főznek belőle, különösen a zártabb közösségekben ez nagy probléma volt, mert ugye akkor télen nem volt más feladat, csak hogy a pálinkát azt meginni, és ezért az alkoholizmus az eléggé hozzájárult itt Székelyföldön, és akkor kerestük az alternatívát, hogy még mi mindent lehet a tájfajta gyümölcsökből létrehozni, ahhoz, hogy ebből tényleg mellékjövedelmet lehessen generálni. Akkor egy civil szervezetnél, a Civitásnál dolgoztam, tehát annak keretében végeztük ezt a munkát. A Székely Gyümölcs Mozgalmat felépítettük ott a kollégákkal, és aztán az úgy kicsengett, bennem pedig továbbra is megmaradt, én már nem vagyok a Civitásnál, de bennem továbbra is megmaradt a tájfajták iránti érdeklődés, és ugyanúgy még most is megyek falvakra, keresem a tájfajtákat, oltóveszőket gyűjtünk, beoltom ezeket, és itt a saját kertemben igen szaporítom, és próbálom ezt megmenteni. De nem egyedül, tehát vannak még barátok, egyedül Fó Zoltán is ezzel foglalkozik, tehát vagyunk egy jó páran, akik ezt csináljuk itt.
Akkor azt jelenti, hogy nincsen teljesen elveszve a remény, tehát még itt-ott kisebb kertekben azért fellelhetőek ezek a régi hagyományos gyümölcsfajták.
Igen, igen, fellelhetők, és azt látjuk, hogy a tevékenységeink által azért elindult az érzékenység ez irányban, és nagyon sokan vannak, akik már tőlünk érdeklődnek, és tényleg tájfajtákat ültetnek, értik ennek a fontosságát, és ugye ez egy kapcsolódás a gyerekkorhoz. Tehát sok mindenkiben ez az érzés felerősödött, hogy hú, hát tényleg én gyerekkoromban a nagyszülőknél milyen finom almákat, szilvát, körtét ettem, és hol vannak azok ma. És akkor így elkezdenek minket megkeresni, és gyakorlatilag ez a könyv, ami most megjelent, ez is ahhoz fog majd hozzásegíteni, hogy talán, hogyha a saját kertjükbe találnak egy tájfajta gyümölcsöt az emberek, akkor tudják beazonosítani, hogy jaj, hát ez. Tehát nálam is ez megvan, igen.
Miért jobbak ezek a régi tájfajták, mint a mostani felelhető gyümölcsök, akár amit az üzletben megveszünk, vagy talán termesztenek sokan?
Igen, ez nagyon összetett kérdés, és én nagyon óvatosan próbálok erről beszélni. Egyrészt azt látjuk, és nekem is a következő lépés ez lesz, mert ugye én farkaslakán intenzív gyümölcsfelépítés volt a 60-as, 70-es években, de ezek a gyümölcsfák ma már nem nagyon teremnek, kihaltak, nincs élet bennük. És pont az idén fogalmazódott meg bennem, hogy a következő könyv talán pont farkaslakáról fog szólni. Egyrészt, mert itt rengeteg a vackor fajta, és amikor azt mondom, hogy vackor, akkor tudom, hogy sok faluban a vadvackorra gondolnak, de nem. Tehát vackorfajta, ami igazából a falvakban, családi kertekben található föl, és hát eléggé rezisztensek a betegségekre. Tehát amikor volt itt Székelyföldön is a tűzelhalás a körtéknél, a vackorokat egyáltalán nem érintette, tehát ezek a fák megmaradtak. Tehát ezért is érdekes, hogy nagyobb a rezisztenciájuk, tehát minden betegség nem érő, tehát a betegségek nem érik őket könnyen. És a másik dolog, hogy ugyancsak a gyümölcsösökben, ahol a fajták, tehát ugye az intenzív telepítések voltak, azért megmaradt egy-egy családnál egy sziget, ahol még mindig ott vannak ezek a régi fák és teremnek. Tehát jött egy intenzív telepítés, azok ma már nincsenek, tehát 25-30-35 év után már kiélték magukat, úgymond, tehát a feladatukat elvégezték, de ezek a szigetek még mindig ott vannak gyönyörű szép nagy fákkal, és még mindig teremnek. Tehát ez az egyik szint, a másik szint pedig az, hogy azt látjuk, hogy, és ez talán az idéntől kezd aktuális lenni, és sok mindenkinek a fejében ez a kérdés föltevődik, hogy hogyan tudjuk a vizet megtartani. Tehát az idei szárazság talán volt annyira erős, hogy az emberekhez elérkezett ez a kérdés, hogy igen, nagy probléma Székelyföldön is a víz megtartása, és akkor erre kellene megoldásokat találni. És úgy gondolom, hogy ezek a tájfajták, tehát ugye amikor a tájfajtákról beszélünk, akkor azt is kimondjuk, hogy ezek a fajták eléggé terebélyes fák lesznek. Tehát nem ezek a kis, mint a gyümölcsösökben, amiket látunk, ezek a kis fák, hanem valóban nagy fák, amelyek képesek majd a vizet megtartani, képesek majd árnyékot adni, és ezeknek a fáknak az árnyékában majd lehet zöldséget is termeszteni, és akkor nem biztos, hogy olyan sokat kell locsolni. Tehát, hogy ezeknek a fáknak van egy víz megtartó szerepük is. Mind amellett, hogy ez nem elégséges, tehát azt látjuk, hogy Székelyföldön a legnagyobb probléma lesz a vízmegtartás, és talán eddig ugye mindig azt a kérdést tettük fel az árvizek során, hogy a farkaslaka is érintett volt az árvízbe, hogy hogyan tudunk a víztől megszabadulni, tehát hogyha jön a víz, akkor adjunk neki utat, hogy menjen tovább. Úgy gondolom, hogy a következő évtizedekben ez lesz a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk a vizet megtartani, hogyan tudunk kisebb vízmedreket, tavakat kialakítani, hogy ne folyjon el a víz innen. És akkor ugye ezekhez nagyon hozzásegít az, hogyha fákat is telepítünk a saját környezetünkben is, a határban is, de ugyanúgy majd a tavak köré is. És akkor erre úgy gondolom, hogy a gyümölcsfák, a tájfajták azok nagyon jó lehetőségek lesznek.
Igen, eddig az volt a szokás az elmúlt időszakban, ugye, hogy a folyók medrét is jól ki kell pucolni, ki kell vágni mindent a folyó partjairól, hogy legyen szép tiszta terület. Ez a fajta mentalitás most már nem megfelelő.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk. És én megértem, tehát akik eddig így gondolkoztak, megértem őket. Tehát én látom a szüleimen is, hogy aki egy árvizet túlélt, neki az a fontos, hogy a víz menjen, tehát ne maradjon itt nálunk. De ugye meg lehet másképp is tartani a vizet, nem úgy, hogy bejön a faluba, hanem a falu határán kívül kialakítani ezeket a tavakat, amik megtartják a vizet, és akkor, na, ugye ez egy nagyon összetett dolog, és a szakemberek erről sokkal jobban tudnak beszélni, hogy ha tavak vannak körülöttünk, akkor az esőzéseket is teljesen másképp befolyásolja, tehát nincsenek ezek hogy esik az eső, és akkor mindent elmos, tehát sokkal összetettebb a kérdés, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, amivel kell foglalkozni. Nem csak magánemberként, hanem a politika területén is. Azt látom, hogy külföldön is erre már nagyon jó példák vannak, tehát azt látom, hogy már a közterületeket is elkezdik tájfajtákkal beültetni, vagy nagyobb támogatást kapnak azok, akik tájfajta gyümölcsöket telepítenek, és ugye ennek a hátránya az, hogy ezek a tájfajta gyümölcsök sokkal később kezdenek teremni. Tehát én látom, hogy egy pónyikalmafát ültettem, pontosabban egy csemetét, és tudom, hogy 8-10 év után kezd termőre válni. Míg egy intenzív fánál második-harmadik évben már van termés. Tehát én mindig azt ajánlom, hogy a ház körül lehet intenzív fajtákat ültetni, ami kisebb méret és hamarabb termőre fordul, de a kertekbe, a falvakat körül ölelő kertekbe pedig érdemes tájfajtákat ültetni.
Gondoljunk majd a gyerekeinkre, mikor majd ők felnőnek, akkor pont ezek a fák is akkor fognak majd teremni és felnőni ők is velük egyszerre.
Igen, pontosan. Orosz hegyen találkoztam egy ilyen esettel Nagy Józsi bácsinál, aki hát egy nagyon aranyos férfiról van szó, és ő örökölte meg az édesanyjától, azt hiszem egy vagy két hektáros gyümölcsöse, és ő is azt mondta, hogy hát ennél szebb örökség nem létezik. Tehát az édesanyja volt ott, aki tájfajtákat ültetett, és egy gyönyörű szép kertet kialakított, amit ugye ma ő ápol, de ugyanúgy már a gyerekei, az unokái is ugyanabban a kertben vannak, és ugye ma már erről nagyon sokat kezdünk beszélni, hogy a fáknak milyen nagy jelentősége van ugye az egyén pszichológiai stabilitásában is, a pszichis stabilitásában is. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a fák, szoktuk is mondani, hogy ha egy idős fát látunk, hogy milyen sokat tudnának mesélni. Ez valóban így van. De nem csak nekünk mesélnek ezek a fák, hanem a saját környezetüknek is. Ugye újabb tanulmányok jönnek ki erről, hogy milyen a hálózatban élnek a növények, és különösen milyen fontos szerepük van a fáknak ezeknek a hálózatoknak a kiépítésében és a biodiverzitás, tehát a föld biodiverzitásának a megtartásában.
Ebben a könyvben, ha jól tudom, akkor kétfajta gyümölcsről, úgymond kétfajta tájfajtáról lehet információkat találni, ugye az alma és a körte az, ami, és ezeknek a fajtáiról.
Igen, igen.
Tehát, hogy ez a kétfajta gyümölcs, ami leginkább jellemző erre a vidékre?
Hát volt szilva is, de az nem volt annyira gazdag, és én ugye elsősorban én laka gyümölcsészeti örökségét térképeztem föl. Volt szilva, de igazából nem volt olyan nagy terítése, tehát nem volt sok tájfajta, és úgy gondoltam, hogy ami van, az már elérhető máshol is. Ellenben a körtéknél is az almáknál találtunk, vagy voltak olyan fajták, amik csak ott én lakán vannak. És ezért került a fókuszom erre a két gyümölcsre.
Amikor a tájfajtáról beszélünk, valamikor ezek a fajta gyümölcsök is valahonnan ide kerültek, tehát hogy tudjuk-e ennek a történelmét, úgymond ezeknek a gyümölcsöknek?
Igen, igen, igen. Azért is szeretek én tájfajtáról beszélni, és nem őshonos fajtákról, mert igazából a Kárpát-medencében ezek a fajták nem őshonosak. Tehát ami ide bekerült hozzánk, tehát eredetileg ugye Ázsiából jönnek, de ami ide bekerült hozzánk, azok az egyházon keresztül. Tehát ma is találkozunk nagyon sok olyan körte vagy almafajtával, aminek érezzük, hogy a hangjában ilyen franciás, ugye a renetek, vagy a fételapát körte, tehát franciás beütésük van. Ez azt jelenti, hogy a francia szerzetes rendeknél volt ez jellemző, hogy ők oltották be a fajták, gyakorlatilag ők szaporították a fajtákat, és ők kísérleteztek, és akkor az egyházon belül kerültek ezek a fajták ide hozzánk a Kárpát-medencébe is. Tehát ezért van egy-egy példa a fételapát, ugye, az is egy szerzetesnek a nevéhez kötődik. De voltak aztán itt nálunk is Székelyföldön nemesítők, és ők is foglalkoztak alma nemesítéssel, tehát nem minden jön külföldről. Amit tudunk, hogy a pónyik és a batul az valóban erdélyi fajta. És ezt külföldön is így tartják számon. Tehát én kapcsolatban vagyok az osztrák civil szervezettel, és ők náluk is ezek a fajták megvannak, ugye a monarchiából, de egyértelműen így van nyilván tartva, hogy ezek erdélyi fajták.
Ebben a könyvben lehet arra vonatkozóan is információt olvasni, hogy hogyan kell esetleg ápolni ezeket a régi tájfajta gyümölcsöket, fákat. Van-e másfajta ápolási szokás, vagy ahogy ezt metszeni, vagy esetleg permetezni, vagy gondozni kell?
Nincsen, erről nincsen, mert ugye én Márton bácsinak a tudását, meg az ő tapasztalatát, arra voltam kíváncsi, hogy benne honnan jött a gyümölcsfák iránti szeretet, és én ezt rögzítettem. Amit azért lehet tudni, és ugye az eddigi beszélgetésekből, amikor a falvakat jártam, megtanultam, hogy hogyan kell a fákat oltani, tehát hogyan érdemes, és hogy minél hamarabb ki kell ültetni az eredeti helyére, tehát ahol én majd a fát növeszteni fogom, ahová terveztem a fát. És Székelyföldön is azt tartják, hogy az első 7 évben kell odafigyelni a korona alakításra, és utána már lehet engedni a fát. Tehát nincsen, a tájfajtáknál nincsen az, hogy akkor évente kell metszeni, és évente kell vegyszerezni. Régen nem is vegyszerezték. Ami azért ma már más feladat, hogy öntözni kell a fákat. Tehát az én kertemben is én is tájfajtákat ültettem, és sajnos nem vagyok én mindig itthon, de látom, hogy ma addig, amíg a fák valóban erőteljesek lesznek, és a gyökerek olyan mélyre mennek, hogy az alsóbb szinten is a vizet megtalálják, ezek az erecskék, addig locsolni kell a fákat. Tehát akinek van kutya, ugye nálam is szerencsére van kút, és tudom locsolni a fákat, de ez most a legnagyobb feladat. Hogyha valaki fát ültet, akkor azt elsősorban úgy tudja gondozni, hogy rendszeresen öntözik, locsolja.
A legpirosabb almát harapom sokszor, csak a fejemben utazom, izgalomról álmodom. Hogy mégsem fordul a hatosom, a legpirosabb almát harapom, nekem is van azért egy-két kukacom. Naponta ahányszor újra ébredek, magamra próbálom megint az életet, ami egyszer elkopott. Agyalok, kutatok, keresem a szavakat, kukacról esnek fölöttem a madarak, röptükben kérdik, miért is agyalok. Ha nem így lenne, nem én lennék, nem tudnám, hogy nem értem. Magamnak írok, mióta elkerülsz lepke nélkül, minek is ég a tűz, falakat nem építek. De nagyon gyorsan jöhet a fordulat, lángos fényből a kiült tévutak, végül jéghideg leszek. A legpirosabb almát harapom, de sokszor csak a fejemben utazom, izgalomról álmodom. De valahogy mégsem fordul a hatosom, a legpirosabb almát harapom, nekem is van azért egy-két kukacom. Ha nem így lenne, nem én lennék, nem tudnám, hogy nem értem még. Nem várnám, ki türelne sem azt, amíg majd megérthetem. Ha nem így lenne, nem én lennék, nem tudnám, hogy nem értem még. Nem várnám, ki keserve sem.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünk radio.ro címen.
Önnek milyen tájfajtát sikerült ültetni, ami megmaradt, és van olyan, ami már terem is?
Hát az első év, igen, amit legelőször termett, tehát nem most első évben, az egy bajalma, tehát nyári alma. Farkaslakán úgy hívják, hogy vajas alma. Picit a színe, tehát kifehéredik, ilyen sárgás vajas színe lesz, és nagyon puha, talán ezért nevezték vajas almának. És most az idén kezdődik, hogy egy pár körtém is lesz. De hát sajnos én amit látok, ugye, és ez egy nagyon hosszú folyamat, rengeteget kellene locsolni, de hát én se tudom, az idén egyszer, kétszer locsoltam még csak meg a fáimat, de azt látom, hogy azok a fák, amelyek más, tehát idősebb fák környezetében vannak, azok sokkal erőteljesebben nőnek, tehát védve is vannak, meg ugye a régi fáktól már lassan megkapják a tudást, hogy akkor ezen a téren, ezen a területen, ezzel a lehetőséggel hogyan lehet élni, és sokkal több gondom van azokkal a fákkal, amelyek tényleg nincsenek körülvéve, tehát ott vannak úgymond a szabadban, nincsen a környezetükben fa, és hát a nappal szemben, meg a szárassággal szembe kell küzdködjenek. És ez nagyon érdekes, hogy egy időben ültetett fáknál látom ezt a nagy-nagy különbséget. De hát én azt remélem, hogy valamikor tényleg nagyok lesznek ezek a fák, és akkor a saját ökoszisztémájukat ki tudják építeni, és majd tényleg árnyékolják a földet is, és ezeknek a fáknak a tövébe körülöttük majd zöldségtermesztéssel is tudok foglalkozni. Tehát ugye ez az erdőkert principium, amit ma már kezdenek itthon is, amiről kezdenek itthon is beszélni, ez megvolt itt a Székelyföldön. Tehát egy-egy kisebb faluba ezt még lehet látni, hogy gyakorlatilag sorba vannak ültetve a nagy fák, a nagy tájfajták. A sorok mentén ott vannak a ribizli, az egres, és akkor a sorok között pedig zöldségtermesztés folyik is. Tényleg egy nagyon jó támogató rendszer működik ezáltal. Tehát ez itt nálunk még létezik, úgyhogy ezekből a falvakból ezt meg lehet még tanulni, hogy ez hogy működik.
Már csak a fiatalokat kell jobban bevonni, hogy nehogy elfelejtsék, és tovább tanulják, tovább vigyék ezeket a hagyományokat, mondjam úgy.
Igen. Hát azt látom, hogy a fiatal generáció, ez nagyon érdekes különben, hogy a vidéken, falvakban élő fiatal generációban nincs meg ez, tehát nem látom annyira az érzékenységet, leginkább az urbános környezetben élőknél fogalmazódik meg ez a vágy, hogy akkor kertet szeretnének, és akkor picit tudatosabban odafigyelnek. De én azt látom, hogy ha az én generációmra visszagondolok, ahhoz képest a mai fiatalokban sokkal nagyobb az érzékenység a környezet iránt, és a természet szeretete iránt. A mi dolgunk csak az, hogy ezt közvetítsük úgy, hogy tényleg ez építő legyen számukra. Tehát ne egy kötelezettség legyen, és a munkát is úgy éljék meg, mint valami több, mint a kertben való munka. Én emlékszem, hogy az én gyerekkoromban ugye a munkának egy nagyon nehéz izzadságszaga volt, és a szüleinknek az volt a fontos, hogy tanuljunk meg dolgozni is, de menjünk tanulni, mert ez a mezei munka az egy nagyon erős, nagyon kemény életforma. Ma már azt látom, hogy a mezei munkának valóban nagyon erős, nagyon, tehát fizikailag megterhelő, ellenben lelkileg tápláló. Ezért is gondolkodunk most is, van egy ilyen projektünk, ami a kertterápiáról fog szólni. Tehát mit jelent a kertben dolgozni, tehát nem csak a természetben lenni, ott ülni és úgy kapcsolódni a természethez, hanem valóban a növényekkel való együttműködés, növényekkel való foglalkozásnak milyen pszichés hatásai vannak, és azt hogyan lehet alkalmazni preventív módon is, de betegeknél is.
Kertterápia, mint...
Ez egy módszer. Uh-huh. Igen, ez nagyon érdekes. Ausztriában van már mesteri képzés erről. Az Ausztria, tehát Bécsi Egyetemmel dolgozunk együtt ebben a projektben. Milánóban is van egy egyetem, ők is foglalkoznak kertterápiával. Igazából ott a tájépítészet karán van ez, és ők már Olaszországban, de nem csak Olaszországban, hanem még az nagyon sok arab országban is kaptak felkérést, hogy ilyen kerteket alakítsanak ki, aminek terápiás, tehát amelyeket terápiás kezelése is használnak. Tehát ezeket a kerteket lehet kórházak udvarán is kialakítani, lehet idősek otthonában is kialakítani, vagy pszichiátriai központokban, de nagyon sokan, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, ott is ki tudnak egy ilyen kertet alakítani, és akkor ők fogadnak, hát vagy potenciális, vagy preventív módszerrel dolgoznak, különösen gyerekekkel, de felnőttekkel is, akik csendre vágynak, és arra vágynak, hogy valahogy kapcsolódjanak saját magukhoz a természet által, vagy pedig akik már betegek, akkor őket is lehet kezelni. Tehát pontosabban jó hatásuk van. De akik a kórházaknál, meg öreg otthonoknál működ, tehát amely kertek ilyen központoknál működnek, ott orvosi segítséggel együtt megy. Tehát nem ilyen fabatka módon működik. Na és akkor ugye, tehát külföldön ez már eléggé ismert, Magyarországon is kevésbé ismert, ott a Gödöllői Egyetemmel dolgozunk együtt, meg egy civil szervezettel, a Diverzitás Alapítványa, és akkor mi szeretnénk itt Erdélybe is ezt meghonosítani, megismertetni az emberekkel is, tényleg használni. Úgyhogy ha saját magadnak úgymond, az is már jó hatással van rád, és akkor nem kell. Tehát megtalálni, hogy a természetben te hogyan tudsz megpihenni, megnyugodni, hogy a lelket ugye utolérjen.
Én is amúgy tapasztaltam, hogy a kerti munka mennyire, hát kitisztítja az elmémet, kicsit megpihenek, még ha fizikai fáradtság is van utána, de lelkileg és pszichikailag teljesen megpihentem és feltöltöttem.
Igen, igen, valóban, tehát én is, ugye én elég sok szellemi munkát végzek, vagy írok, vagy pedig, vagy pályázatot írok, vagy valamilyen felkérés alapján cikket írok, és akkor néha azt érzem, hogy na, most már amit gondolatom sincs, tehát most már kész. Kifáradtam, és akkor kimegyek a kertbe, és azáltal, hogy már a testem egy másik mozgásba kezd, hogy lehajolok, hogy a testem különböző mozgásba kezd, hogy megérintem a földet, hogy a növényekkel dolgozom, egy fél óra nem telik el, és már új gondolatok jönnek. És akkor ismét bejövök, írok tovább, aztán ismét azt érzem, hogy na most már gondolatom nincs, akkor ismét kimegyek a kertbe, és ismét feltöltődöm. De ugyanúgy látom a szüleimnél is, talán a természethez való kapcsolódást, ezt tőlük örököltem, hogy mind a ketten szeretnek a természetben lenni, és ők már hát 80 fölött vannak, és a házuk mellett van egy kis kert, az udvaron pedig gyümölcsfákat ültettem, körtét, cseresznyét, és azt látom, hogy 81 néhány évesen is, hogy mennyire tudnak ezekhez a fákhoz kapcsolódni, és hogy örülnek, hogy például most van az egyik körtefa, ami első évben hozott termést, és akkor hogy ápolják, hogyan figyelik, hogyan gondozzák, és hogy ez a nekik is mennyire építő, tehát nem az elmúlással vannak elfoglalva, ugye 81 néhány évesen, hanem még mindig az élethez kapcsolódnak. Vagy amikor egy rózsa kinyílik, vagy kezd bimbózni, hogy ezt észreveszik, és ott vannak, és csodálják. És hogy ez nem kell gyógyszer, csak ott kell lenni a természetben, és észre kell venni, kell kapcsolódni hozzá. Valahogy talán ez az, amit én tőlük látok, és hogyha azt mondjuk, hogy a következő generációnak valamit átadni, akkor talán ezt, hogy ne átmenjünk a természeten, ugye átvándorlunk, vagy átbiciklizünk, vagy átrohanunk, hanem kimenni a természetben, és benne lenni, megfigyelni a természetet, megfigyelni önmagunkat, kapcsolódni magunkhoz és a természethez is, ezáltal valahogy tényleg megnyugodni.
Lesz-e ennek a könyvnek folytatása esetleg, vagy hasonló projektekben gondolkodik-e?
Igen, tehát amit említettem, most farkaslakára, hát itt is lakom, és a farkaslakára fogok fókuszálni, mert nagyon érdekes, viccesen mondogassuk is, hogy a farkaslakai vackor nagy hatalom. Más falvakban is vannak vackorok, de farkaslakán érdekes módon nagyon sok fajta van. Sajnos azt is látjuk, hogy ezeket a borzasztó nagy fákat, amik gyönyörűek, elkezdik kivágni, és valahogy mi ezt szeretnék megállítani. Tehát tudom, hogy volt egy zöld vackorfajta, ami csak az az egy volt itt az egész környéken, sajnos a tavaly a fát kivágták. Szerencsére vettünk oltóvesztőt, tehát nem fog kiveszni, de ugye amíg majd ebből az oltóvesztőből akkora fa lesz, hát 3-4 generáció el fog telni. És valahogy érzékenyíteni szeretnénk az embereket, hogy ez egy olyan nagy érték, hogy tartsák meg is, és örüljenek neki, és élvezék az életet ezeknek a fáknak az árnyékába. Tehát a vackorokat szeretném feltérképezni, és ugye megnézni, hogy az intenzív telepítések között megmaradt kis szigetek, tájfajták, azok ott milyen fajták vannak, és milyen állapotban vannak.
Igen, valóban, ahogy említette, hogy ezekkel a tájfajtákkal azért a régi korokat szeretnénk visszahozni, a gyerekkorunkra szeretnénk emlékezni, és maga az ízvilág is teljesen változó és sokszínűbb, mint a mostani kereskedelemben fellelt gyümölcsöknél, ahol mindig azt mondjuk, hogy mindennek egy íze van.
Igen, igen, pontosan. Az egyik probléma az, hogy egy íze van, az is nagyon nagy kérdés, ugye, hogy honnan hozzák, tehát, hogy mekkora az ökológiai lábnyom ezeknek a fajtáknak. És ami nagyon érdekes, hogy egy németországi kutatást követtem, hogy egy-egy személynél föllépett az allergia. Tehát, hogyha almát ettek, akkor allergiás kiütésük lett, és akkor éveken keresztül kísérleteztek ezekkel a személyekkel, és kiderült, hogyha tájfajtákat esznek, akkor nem lép föl ez az allergia. Ez szövén bizonyos annak köszönhető, és én nem vagyok szakember, tehát nem szeretnék nagyon ebbe a témába belenyúlni, mert nem vagyok szakember, de valami ilyesmit derült ki, hogy ugye a nemesítés által egyre inkább arra figyeltek a nemesítők, hogy a küllemben szép legyen, tehát nagy alma legyen, inkább édes legyen, mert ugye a közízlés az elkezdett inkább az édes fele menni, és azok a hatóanyagok, ami a keserű vagy a savanyú ízért voltak felelősek, azok kiestek, de ugye azoknak egy más szerepük is volt, amikor a gyomor földolgozza az almát. És mivel ezeket kivonták, ezért vannak ezek az allergiás tünetek. Tehát hogy nagyon fontosak, hogy a gyümölcsben megmaradjanak ezek a másfajta összetevők is. Na, nem tudtam sajnos tudományos módon elmagyarázni, de hogy valaminek ez a lényege, igen, hogy nagyon fontos, hogy a tájfajtának az összetétele teljesen más, mint egy nemesített fajtának. Hiába, hogy alma mindkettő, de az összetétele az teljesen más.
Én nagyon remélem, hogy visszajön majd úgymond divatba, és újra elterjednek ezek a régi tájfajták.
És érdemes tényleg oltóveszőt szedni róluk, és szaporítani, hogy amikor majd ezek a fák nem élnek, akkor gyakorlatilag a gyerekük legyen mellettük, és adják át ezt a tudást.
Tehát ezekről a régi-régi fákról is lehet oltóveszőt úgymond találni, és akkor
Igen. Hát általában az oltóvesző az ugye az utóbbi évben nőtt, hát mondom így, hogy ág, és ezt lehet látni, hogyha azt látjuk, hogy nagyon idős a fa, és ez az ágacska, ez már nem hosszú, csak 2-3 cm, akkor érdemes egy metszőollóval egy nagyobb ágat levágni, valahol látjuk, hogy az befelenő, tehát a koronába befelenő, vagy lefelenő, azt levágjuk, és akkor utána, a vágás után következő évben majd jön egy újabb hajtás, ami sokkal erőteljesebb, és akkor azt lehet oltóvesszőnek használni, és akkor egy alanyra ráoltani. Igen. De mindenképp érdemes, tehát én a saját kertemben is ezt tettem, hogy a meglévő idős fákról is már vettem oltóvesszőt, és majd valahol ott a közelébe fogom elültetni, hogy úgymond az anyafa adja át a tudást a gyerekének.
Köszönöm a beszélgetést, sok jó hasznos információval bővelkedhettünk.
Köszönöm szépen, köszönöm az érdeklődésüket.
Kedves hallgatóink, Pakót Mónikával beszélgettünk, akinek a szerkesztésében jelent meg az Én laka gyümölcsészeti öröksége, Szávai Márton tanító gyűjtése nyomán című könyve, amit az Alt Technologies támogatott.